Pole pozíció.
Pole position.
Öveket bekapcsolni, mert jön egy gyors kör Magyarország és a világ versenypályáin Szújó Zoltánnal.
Ez itt újra a Pole Pozíció Podcast, hosszabb szünet után ismét jelentkezem, sziasztok! Ez az epizód a Manna FM-nek köszönhetően jött létre. A rádió sportszerkesztője, a Lelátó című sportmagazin házigazdája, régi kollégám és barátom Vobecki Zoltán keresett meg azzal, hogy beszélgessünk egy jót az idei szezonról, a Forma 1 jövőjéről, no és persze Lewis Hamilton 7. világbajnoki címéről. Nekem nem kellett kétszer mondani, azonnal kötélnek álltam. Rögzítettük a beszélgetést, amelyet a Manna FM hallgatói már meg is hallgathattak. A Lelátó egyébként minden héten, hétfőtől csütörtökig jelentkezik naponta este 8-tól, és egészen mély beszélgetéseket hallhattok benne a sportvilágának legkülönbözőbb szegleteiből érkező vendégekkel. Ezúton is köszönet a Manna FM-nek, hogy ezt a műsort, amely tehát a Forma 1-ről szól, én is megmutathatom nektek itt, a Pole Pozíció Podcastban.
Múlt hét csütörtökön tettem egy hamvába holt kísérletet arra, hogy egy picit megértsem azt, hogy mi is történt az idei Forma 1-es szezonban, és hogy össze lehet egyáltalán hasonlítani Michael Schumacher 7 világbajnoki címét Lewis Hamilton 7 világbajnoki címével, de hát ahogy mondtam, ugye hamvába holt ez a kísérlet, mert hogy Dávid Sándort hívtam fel, akivel nagyon jót beszélgettünk arról, hogy milyen könyveket ír, arról, hogy hogy él most, hogy szerencsére jó az egészsége, de hát a Forma 1-ről nem tudtam vele beszélgetni, úgyhogy akkor eldöntöttem, hogy felhívom Szújó Zoltán, Forma 1-es kommentátorunkat, az autósport szakértőjét, az Innovációs és Technológiai Minisztérium automotorsport tanácsadóját, hiszen én azt gondolom, hogy fontos, hogy megértsük, hogy mi is történt a idei Forma 1-es szezonban, úgyhogy nagy szeretettel köszöntöm a Lelátó ma esti adásában Szújó Zoltán. Szia Zoli!
Szervusz Zoli, üdvözlöm a kedves hallgatókat! Hát ha Dávid Sándornak nem sikerült megfejtenie, hogy mi történt 2020-ban, akkor valószínűleg nekem sem fog, de tehetünk egy gyámoltalan kísérletet.
Őszinte leszek, ő meg sem próbálta megfejteni, tehát kijelentette, hogy nem szereti a Forma 1-et, nem is nagyon akar róla beszélni, úgyhogy kénytelen voltam teljesen más irányba elvinni a beszélgetést, úgyhogy nagyjából azt merem neked mondani, hogy meg sem próbáltuk megfejteni. Remélem veled azért eddig eljutunk, hogy megpróbáljuk.
Hát tegyünk egy kísérletet. Érdekes volt ez a szezon mindenképpen, ez a 2020-as szezon, és már arról elindultak a viták viszonylag korán, hogy vajon majd, amikor véget ér ez a 2020-as szezon, és valaki megnyeri, mint azóta tudjuk, Lewis Hamilton nyerte meg a VB címet, az a VB cím vajon a többi világbajnoki sikerhez képest mennyit ér. Megoszlanak a vélemények, én azt gondolom, hogy ez a szezon legalább annyira nehéz volt, mint egy normális, egy átlagos szezon, hiszen nagyon-nagyon gyorsan változtak az események, nagyon gyorsan kellett alkalmazkodni egy egészen új világhoz a pilótáknak is, és szerintem ez talán még fel is értékeli azt a sikert, amelyet végül Lewis Hamilton elérte a végén.
Ugye a szakértő te vagy, de én azért tudnék ehhez csatlakozni, mert azt gondolom, hogy eleve a dupla futamok adott helyszínen az egy érdekes és különleges pillanata volt az idei szezonnak, de az egyébként, hogy bejöttek olyan pályák, amik nem voltak a tervben, amire nem tudtak készülni a csapatok, sőt volt olyan pálya, ahol nem is versenyeztek még így ezekkel az autókkal, tehát én azt gondolom, hogy ez mind-mind olyan nehezítő körülmény volt, ami valóban, ahogy te is mondod, felértékeli ezt a világbajnoki címet.
Így van, olyan helyszínekre látogatott el a Forma 1-es világbajnokság, ahol adott esetben még nem is versenyeztek, vagy nagyon-nagyon rég, mint mondjuk Törökországban. És bár ugye úgy beszélünk, hogy vége van ennek a szezonnak, azért ebből még van 3 verseny, ráadásul majd 2-t megint csak egy pályán, Bahrainben rendeznek, bár más vonalvezetésen, ugye Abu Dhabiban lesz a szezonzáró. Szóval valóban olyan helyszíneken kellett helytállniuk a versenyzőknek, ahol nemhogy valódi Forma 1-es versenyautóval, de adott esetben még szimulátor segítségével sem tudtak körbe menni, úgyhogy mindenképpen azt gondolom, hogy fölértékelődik az a siker, amelyet végül Lewis Hamilton ugye elért.
Ugye te mondtad, hogy úgy beszélgetünk, mintha vége lenne a szezonnak, én ezt teljesen tudatosan gondolom, hogy így is van, hiszen eldőlt gyakorlatilag minden, hiszen világbajnok lett a Mercedes, mint istálló, Lewis Hamilton megszerezte az egyéni világbajnoki címet, olyan sok kérdőjel nem maradt, persze van még hátra valóban 3 futam, de azért a nagy dolgok, én azt gondolom, hogy eldőltek már.
Ez így van, bár Valtteri Bottasnak azért még küzdenie kell az összetett béli második helyért, ugye ő most 197 pont alá beszélgetésünk pillanatában, Max Verstappennek pedig 170 pontja van, ez egy 27 pontos differencia, és ugye 3 verseny hétvégén még 75 plusz a három leggyorsabb körért járó 1-1 pont, tehát 78 pont szerezhető, úgyhogy ott még azért vannak nyitott kérdések. Nem beszélve egyébként a konstruktőri világbajnokságról, hiszen ott elképesztően szoros a verseny, a harmadik helytől lefelé egészen a hatodik helyen álló Ferrariig. Mondom már is, a Racing Point most a harmadik, ugye a Mercedes az első, a Red Bull Racing a második, aztán a Racing Pointnak van 154 pontja, a McLarennek 149, tehát mindössze 5 pontos hátrányban vannak a McLarenesek, aztán jön a Renault 136 ponttal, ott is minimális a különbség, 13 pont, és 6 ponttal lemaradva követi a Renault a Ferrari a hatodik helyen 130 ponttal, tehát ha kiszámoljuk, akkor azt láthatjuk, hogy 24 pont a differencia a harmadik, negyedik, ötödik és hatodik helyen álló csapatok között. Ott még öldöklő küzdelem zajlik. Ne feledjük el, hogy a konstruktőri világbajnoki pozíció rengeteg dollármilliót ér majd a végelszámolásban, tehát minél előkelőbb helyen végez egy csapat, annál komolyabban részesül a közösből, a bevételekből, így aztán itt tényleg ki lehet jelenteni, hogy dollármilliókért folylik az áldász küzdelem, vélhetően egészen az utolsó utáni pillanatig.
Te minek tulajdonítod egyébként azt, hogy azért ennyire sűrű lett a középmezőny, és ez nem is a középmezőny, én nagyon jól tudom, de valahol mégis oda sorolnám ezeket a csapatokat. Tehát, hogy gyakorlatilag tényleg az van, amiről sok éven keresztül álmodoztunk, hogy legyen már egy picit kiegyensúlyozottabb a mezőny, és most valami ilyesmi látszik egyébként, mert az, hogy ennyi csapat van versenyben a harmadik helyért, az mind azt jelenti, hogy nagyon sokat fejlődtek azért alapvetően a csapatok. Nyilván beszélünk majd arról, hogy a Ferrarinak micsoda veszőfutás volt ez az idei szezon, de ettől függetlenül és a Ferraritól függetlenül is talán kijelenthetjük, hogy nagyon sok csapat fejlődött sokat az idei évre.
Egyetlen kérdéssel szíven szúrtad, szíven döfted a Ferrari rajongókat, már pedig ők vannak a legtöbben minden kimutatás szerint világszerte, és ők is hát nagyon nyilvánvalóan szomorúak amiatt, hogy középmezőnyben van a csapatuk, már pedig ott van. Az, hogy miért lett ilyen szoros a középmezőny, az mindig egy érdekes kérdés. Érdemben nem változtak a szabályok. Ez mindenképpen nagyon fontos. Az állandóság az mindig a teljesítmény kiegyenlítődését hozza magával a Forma 1-ben, hiszen azért ezek az információk, azok a műszaki megoldások, amelyek szintén versenyeznek a Forma 1-ben, azok azért jönnek-mennek egy-egy vezetőmérnök vagy főmérnök átigazolásával, és így egyre inkább összerázódik a mezőny, kivéve, hogyha nem a Mercedesről beszélünk, mert ők fényévekkel a többiek előtt vannak, egész egyszerűen olyan tökélyre fejlesztették a szervezeti felépítésüket, a szervezetük működését, a fejlesztést, és ezt Toto Wolff csapatfőnöknek az érdeme, ne vitassuk el, gyakorlatilag egy tökéletes szervezetet hozott létre a Mercedesnél, ráadásul két helyszínen, hiszen egyik a motorépítő helyszín, a másik pedig, ahol a kasznit, a karosszériát építik Angliában, tökéletesen működik, tökélyre hangolta ennek a szervezetnek a működését. Úgyhogy ha őket levesszük, akkor azt gondolom, hogy a viszonylagos állandósága a szabályoknak vezet oda, hogy kiegyenlítődik a teljesítmény, és való igaz, hogy rendkívül izgalmas csatákat látunk a középmezőnyben, ráadásul 12 különböző pilóta látogatta meg már idén a pódium valamelyik fogát, ami mindenképpen egy izgalmas statisztika, és egy jó statisztika, mert miközben Lewis Hamilton és a Mercedes egyeduralmáról szól és szólt a 2020-as szezon, ugyanakkor azért elég sokan tudtak fölállni a dobogó valamely fokára. Ilyen szempontból tehát egy változatossága mindenképpen volt az évnek.
Szerinted a Mercedes utolérhető? Van most egy olyan időintervallum, amiben lehet gondolkozni velük kapcsolatban, hogy megfogható a Mercedes, mint istálló, vagy annyira előrébb járnak, és annyival az egész mezőny előtt vannak, hogy ebben most egyelőre teljesen értelmetlen gondolkoznunk?
Eredetileg 2021-re tervezték a nagy átfogó szabályváltozásokat a Forma 1-ben. Egyébként hamarosan majd gazdasági, üzleti, pénzügyi szabályokat is bevezetnek, amire még nem volt példa a szágódó cirkusz történetében. Egyfajta költési sapka vagy fizetési sapka kerül bevezetésre. Aztán a koronavírus világjárvány átírt mindent, ezeket a terveket is átírta, és 2022-ben vezetik majd be ezeket az új aerodinamikai szabályokat. Abban bízhatnak a csapatok, hogy 2022-ben valamelyik talán betalál az új szabályokba, és ez nem a Mercedes lesz, nyilván mindenki azt szeretné, hogyha ő találná meg legjobban az új szabályok szerint a bölcsek kövét, de alapvetően 2021-ben azt gondolom, hogy sok változásra ilyen szempontból nem számíthatunk, hiszen a Mercedes már ki is jelentette, hogy ők elengedték az idei évet, miért ne engedték volna el, mindent megnyertek, ahogy te is említetted, és ők már 2021-re fejlesztenek gőzerővel, míg a többiek azzal vannak elfoglalva, hogy az idei szezonban a lehető legjobb eredményt érték el, ahogyan arról az imént is beszéltünk. Úgyhogy a Mercedes fölényére szerintem nagyobb összeget lehet tenni 2021-ben is, aztán 2022-ben, ha nem is fenekestül fordul fel az egész Forma 1, de azért egy picit megváltozhatnak az erőviszonyok. Ha visszaemlékszünk Ross Brownra annak idején, amikor megvásárolta ezt a csapatot és magáról nevezte el a Brown GP, az is beletalált egy újfajta szabályrendszerbe, a dupla befújt diffúzorral, és ez annak idején Jenson Buttonnak a világbajnoki címét eredményezte, tehát ilyenre volt már példa a formai történetében, 2022-ben is megtörténhet, de azért én azt gondolom, hogy a Mercedes tökéletes gépezete az még akkor is bőven működni fog, főleg úgy, hogy Lewis Hamilton is kijelentette, hogy neki igazából még csak most kezdett el megjönni úgy rendesen az étvágya a hetedik világbajnoki cím után.
Hát a Mercedes rajongók most biztos örülnek annak, amit mondasz, és a Ferrari rajongók pedig nyilván szomorkodnak, úgyhogy a folytatásban picit beszéljünk akkor majd arról egyébként, hogy mi is történt idén a Ferrarival, és nem engedném el azt, ahogy kezdtük ezt a beszélgetést, hogy azért megfejtjük a hét világbajnoki cím varázsát, hiszen Michael Schumacher is hét világbajnoki címet szerzett, és most már Lewis Hamiltonnak is ennyi van. Tudom, hogy nem szabad, és talán nem is kell soha összehasonlítani az akkori időszakot a mostanival, de mindenképpen érdekes szerintem ez a két pilóta és ez a történelmi siker, amit Lewis Hamilton is elért, úgyhogy erről folytatjuk a beszélgetést hamarosan Szújó Zoltánnal, ő a ma esti vendége a Lelátónak. Maradjatok velünk, már is folytatjuk. Továbbra is a Forma 1 marad itt fókuszban a Lelátóban. Ma este a vendégem Szújó Zoltán, a Forma 1-es kommentátor, a szakértője az autósportnak, és ahogy az elején is mondtam, az Innovációs és Technológiai Minisztérium autó- és motorsport tanácsadója. Én nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy te hogy látod a Ferrari szereplését. Ugye megoszlanak a vélemények, hiszen voltak azért olyan pillanatok, amikor abban lehetett reménykedni, hogy a Ferrari rátalált valamire, és esetleg kikecmeregnek majd a gödörből, de hát mondjuk ki őszintén, hogy nem így lett, sőt, inkább ennek az ellenkezője történt, és azért ez azon túl, hogy meglepő, én azt gondolom, hogy a Forma 1-nek sem tesz jót, mert ha valamire szüksége van a száguldó cirkusznak, az egy erős és nagyon jó Ferrari, ebben biztos vagyok.
És ez például azt hiszem, hogy korszaktól teljesen függetlenül kijelenthető. Ugye a Ferrari az, amely 1950 óta folyamatosan ott van a mezőnyben, a legnépesebb rajongótáborral rendelkező csapat világszerte, és valóban azt hiszem, hogy egy erős Ferrari-ra, ahogy te is mondtad, a Forma 1-nek mindig égető szüksége van. Ez egyébként visszaköszön a nézettségadatokon, visszaköszön az eladásokon, nem csak a jegyeladásokon, amikor lehet Forma 1-es futamra járni, hanem például a különböző csecsebecsék, pólók, zászlók és egyéb ajándéktárgyak eladásain. Az, hogy a Ferrari-nál mi történt, az egy nagy kérdés, és nem tudom, hogy ők maguk tudják-e, ami mindig a legrosszabb, hiszen hogyha ők sem érzik házon belül, hogy hol csúszott el ez a szezon, sőt már a 2019-es mélyrepülés miért kezdődött el, vagy mik voltak az előzményei ennek, akkor annál nehezebb lesz ki mászni ebből a gödörből. Mattia Binottót nevezték ugye 2019-ben ki a Ferrari csapatfőnökének. Róla tudni kell, hogy a számtalan Ferrari csapatfőnök közül, amelyik a csapat történetében irányította a legendás istállót, mindössze a negyedik olyan figura volt, aki a műszaki területről érkezik. De nem feltétlenül mérnök ember kell, hanem valamiféle menedzser típusú személyiség. Ugye Toto Wolff sem mérnök a Mercedesnél, hanem egy kiváló pénzügyi szakember, egy kiváló üzletember és egy nagyon jó menedzser. Szóval valószínű, Mattia Binottónak nem feltétlenül vannak meg azok a menedzseri képességei, amelyek szükségesek ahhoz, hogy egy csapatot tökéletesen tudjon irányítani. Nyilvánvalóan a kanapéról, a partvonalról mindig könnyebb ezeket kijelenteni, és egyébként nagyon sokat tud a Ferrariról, meg úgy általában a Forma 1-ről, hiszen ne feledjük el, ő volt az, aki annak idején a nagyon elbaltázott turbo hibrid motort, amit a Ferrari-nál nagyon elrontottak a 2014-es bevezetéskor, akkor valahogy mégiscsak helyre tett a motorfejlesztési osztály vezetőjeként. Tehát egy rendkívül jó műszaki szakember, de nem biztos, hogy egy jó mérnök az egyben egy jó csapatfőnök, jó menedzser is. A Ferrari ráadásul mindig egy pokolian nehéz környezet volt. Bárki, aki később eljött a Maranellói csapattól, akár pilóta, akár mérnök, akár szakács, elmondja és leírja a visszaemlékezéseiben, hogy a Ferrari egy nagyon átpolitizált hely, ahol óriási a nyomás az embereken, és ezt a nap 24 órájában nem átallanak éreztetni is velük. Tehát ilyen pokoli nyomás alatt borzasztó nehéz dolgozni bármilyen szerepkörben a Ferrarinál, és a mellékelt ábra mutatja, hogy akár ilyen baklövéseket is bemutathatnak, és ilyen fiaskók is történhetnek, mint most történik a Ferrarival. Arról nem beszélve, hogy pilóta felállás területén is egy átmeneti állapotról beszélünk, hiszen ugye Sebastian Vettel szerződését nagy váratlanul nem hosszabbították meg, és hát ő maga lepődött meg a legjobban, amikor egyszer csak azt olvasta a hírekben, hogy ő már nem lesz 2021-től a Ferrari pilótája. Egész egyszerűen Charles Leclerc személyében megtalálták a fiatal trónkövetelőt, és az egyértelműen látszik, hogy szépen lassan elkezdték Leclerc köré fölépíteni a csapatot, meg az autót, és ez ilyenkor megint csak egy átmenetiséget eredményez. Sebastian Vettelnek már olyan sok műszaki fejlesztést nem szívesen kötnének az orrára, hiszen ő majd megy az Aston Martin névvel érkező Racing Pointhoz. Alapvetően ez is egyfajta átmeneti állapottá vált, miközben azért ők maguk már, mint Leclerc és Vettel is egészen sokat küzdöttek a pályán, amikor még nem feltétlenül volt biztos, hogy Sebastian Vettel folytatja el vagy nem. Szóval azt gondolom, hogy az ideiglenesség, az átmenetiség, az útkeresés volt jellemző a Ferrarira, és hogy még inkább elkeserítsük a Ferrari szurkolókat, pedig aztán tényleg nem célunk, hiszen én magam is azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos lenne egy futamgyőzelemre minden hétvégén esélyes Ferrari a Forma 1-nek. Szóval alapvetően nem tudom, hogy ez a kiút meg lesz-e valamikor. Egyelőre nagyon úgy tűnik, hogy egy labirintusban van a Ferrari, és nem, hogy kifelé kecmeregne ebből a gödörből, de inkább mélyebbre ássa saját magát.
Szeretnék helyre tenni veled valamit. Nem tudom, hogy tudsz-e majd rá válaszolni, de remélem, hogy közelebb viszel minket a megoldáshoz. Nagyon sok Ferrari szurkolóval beszélgettem az elmúlt időszakban, néztem különböző fórumokat, és állandóan fölmerült az idei szezonban, onnantól kezdve, hogy te is mondtad, hogy eldőlt, hogy Vettel jövőre másik csapatban folytatja majd pályafutását, hogy ugye nem egyenlő feltételeket kapnak a pilóták, már az autó tekintetében legalábbis. Szerinted ez egy reális felvetés? Tehát elképzelhető az, hogy Sebastian Vettel alatt más autó muzsikált, mint Charles Leclerc alatt?
Nem gondolom. Ez az a fajta üldözési mánia, amit egyébként szerintem minden szurkoló magáénak tud, hogyha a kedvence nem úgy szerepel, ahogy szeretné, de egy 21. századi Forma 1-es csapat az arra van kihegyezve, hogy a lehető legtöbb pontot szerezze egy verseny hétvégén, tehát maximalizálják, illetve optimalizálják a teljesítményt. Egész egyszerűen a már említett okokból kifolyólag, hiszen hogyha egy csapat minél előkelőbb helyen végez a konstruktőri bajnokságban, annál több bevételt realizálhat a szezon végén. Tehát a csapatnak egész egyszerűen nem érdeke, hogy az egyik pilóta alá rosszabb autót adjon. Az már egy más kérdés, hogy amikor fejlesztik az autót, hiszen azt tudni kell, hogy a szezon elején látott Ferrari, a szezon elején látott Mercedes, az köszönő viszonyban sincs már a szezon utolsó versenyén futó Ferrarival és Mercedes-szel, mert folyamatosan zajlik ez a fegyverkezési verseny a háttérben, ez a fejlesztési verseny, amiről mi nem sokat tudunk, sajnos, de hogy itt nem csak a szemünk előtt zajlanak a csaták hétvégéről hétvégére a versenypályákon, hanem a gyárakban, a központokban is. És az, hogy a mérnöki gárda melyik pilóta visszajelzései alapján fejleszti inkább az autót, az bizony már eredményezheti azt, hogy egy Charles Leclerc visszajelzés csomag alapján egy Sebastian Vettelnek kevésbé fekvő autót adnak a hétvégén. Hiszen teljesen más a vezetési stílusuk ezeknek a pilótáknak, csapatról csapatra. Az más kérdés, hogy a legjobbak egyébként a körülményekhez, az autó állapotához tudják igazítani a vezetési stílusokat, akár egyik körről a másikra, mondjuk egy felszáradó pályán. De hogy alapvetően melyik pilóta a vezér ürű a csapatban, és kinek a visszajelzéseire hallgatnak inkább a mérnökök, az bizony eredményezheti azt, hogy a másik versenyzőnek egy kevésbé tetsző autó lesz a hétvégén a munkaeszköze, és azzal ő kevésbé tud összeszokni, kevésbé tud összenőni, és ezeket az apró rezdüléseket, amin tényleg múlnak ezek a tized és század másodpercek, ezt már nem tudja megkapni az autóból.
Na ezért vagy te a szakértő, én meg a kibic, aki a laikusokat képviselem most ebben a műsorban minden szempontból, mert én azt gondolom, hogy most legalább megkaptuk a megfelelő választ. Ezt én így még leírva nem láttam, elmondani senki nem mondta el, és szerintem azért közelebb kerültünk a megoldáshoz. Én sem hittem abban egyébként, hogy Vettel alatt rosszabbul muzsikálna az autó, de nyilván nagyon sokan írták, mondták és gondolták ezt eddig. Remélem most egy picit helyre tettük mindenkiben ezt az egészet. Na, a folytatásban akkor pedig beszélgessünk majd Lewis Hamiltonról, hiszen mégiscsak ő lett a világbajnok, és immáron 7-szeres világbajnok, ami egy óriási és történelmi siker. Talán nem is gondoltuk volna, hogy valaha valaki utolérheti Michael Schumachert a világbajnoki címek számának tekintetében, úgyhogy ezzel a témával folytatjuk a beszélgetést Szújó Zoltánnal, ő a ma esti lelátó vendége itt a Manna FM-en. Még kimondani is furcsa, hogy Lewis Hamilton immáron 7-szeres világbajnok. Pedig ez tény, hiszen megnyerte az idei világbajnoki sorozatot is a Forma 1-ben, és immáron 7-szeres világbajnok a brit pilóta. Ez egy fantasztikus és történelmi siker, és talán kimondhatjuk azt, hogy nem is gondoltuk volna, hogy valaha valaki utolérheti Michael Schumachert, és megszerezhet ugyanúgy 7 világbajnoki címet, mint ő. A ma esti vendégem a lelátóban Szújó Zoltán, vele beszélgetünk a Forma 1-ről, és most hát elérkeztünk szerintem a legfelemelőbb pillanathoz, hiszen azért alapvetően az, hogy Lewis Hamilton ezt elérte, és ilyen sikereket ért el az elmúlt időszakban, az mindenképpen egy picit a saját érdeme is, elvitathatatlan most már az, hogy egy zseniális pilótáról van szó, nyilván még akkor is, hogyha tudjuk, hogy a legjobb autóban ül a Form 1-es mezőnyben, de én azt gondolom, hogy minden kérdőjel kisimul innentől kezdve, és talán nem is kérdőjelezik már meg az ő tudását és mindenféle hozzáállását a Form 1-hez.
Bevallom őszintén, amikor 2006-ban egy monakói parkolóházban készítettem az akkor még GP2-es pilóta Lewis Hamiltonnal egy interjút, akkor magam sem gondoltam volna, hogy majd néhány éve elteltével ő 7-szeres világbajnoka lesz ennek a sportágnak. De aki látta például a 2006-os török versenyen bemutatott vezetését, mondom még egyszer, még az alsóbb kategóriában, a GP2-ben, sőt, aki látta a 13 éves Lewis Hamiltont egyszer egy esős gokárt versenyen az utolsó helyről az elsőre följönni, ott már bizony sokan érezhették, hogy egy egészen különleges tehetséggel lesz majd dolgunk, de saját bevallása szerint is a legmerészebb álmaiban sem merült fel, hogy ő egy-két világbajnoki címnél többet tudjon szerezni. Ugye az első célja az volt, hogy egyszer talán összejön neki. Ez összejött a második évében, úgy, hogy 2007-ben az első Forma 1 szezonjában éppen csak lemaradt a világbajnoki címről. Aztán 2008-ban a második szezonjában meglett a McLarennél, és aztán hosszú szünet következett, közte egy átigazolással, egy rendkívül fontos döntéssel, ami a karrierjét meghatározó döntés volt. Ugye 2013-ban átigazolt a McLarentől a Mercedeshez. Niki Lauda, illetve egy legutóbbi interjúja alapján Ross Brawn volt az, aki meggyőzte. Utóbbi, mármint Ross Brawn, az akkori Mercedes csapatfőnök, az édesanyja házának konyhájában, tehát Hamiltonékhoz egyfajta családlátogatásra ment el, és a konyhában teázgatva győzte meg arról Lewis Hamiltont, amiről Niki Lauda, a háromszoros világbajnok már mesélt neki egy-két dolgot a 2012-es szingapúri nagydíjon, de azt komolyan is vette Hamilton, meg nem is. És Ross Brawn vázolta azokat a terveket, amelyek már papíron voltak akkor a Mercedes csapat átalakítással kapcsolatban, és ez győzte meg végül Hamiltont, hogy átigazoljon, és a többi történelem, ahogy mondani szokás, hiszen 2014-től gyakorlatilag csak egyszer 16-ban nem nyerte meg a VB címet Lewis Hamilton. Elképesztő élettörténet, életút az övé, és ugye Fernando Alonso tudna erről hosszan mesélni. Milyen az, amikor az ember rossz döntéseket hoz, rosszul igazol, rossz helyre megy, és nem jönnek össze a világbajnoki címek, pedig Alonso is, múltkor kiszámoltam, 10,5 pont kellene neki ahhoz, hogy most 5-szörös világbajnok legyen, ehelyett csak 2 világbajnoki címe van. Jövőre visszatér, zárójelben jegyzem meg, lehet, hogy lesz egy harmadik is. Szóval Lewis Hamilton hozott egy fantasztikus döntést, amikor a Mercedeshez igazolt, de nyilván ebben egy óriási adag szerencse is volt. Az azonban már nem szerencse, hogy ez a csapat, ez a Mercedes istálló, ez együtt fejlődött Lewis Hamiltonnal, és egyre váltak egyre jobbá és jobbá, és egyre jobban tudták megépíteni az adott év szabályrendszerének tökéletesen megfelelő versenyautót. Ugye volt egy nagyon furcsa időszaka Lewis Hamiltonnak a Mercedesnél, amikor gyerekkori jó barátja, Nico Rosberg volt a csapattársa, és ott az a barátság az majdnem tönkre is ment egyébként, most a legutóbbi hírek szerint újra közelednek egymáshoz emberileg, de egyébként az a barátság az majdnem tönkre ment, és egyedül Nico Rosberg volt az, aki ugye meg tudta verni Lewis Hamiltont 2016-ban. Az másnapra tartozik, hogy Rosberg abban a pillanatban, ahogyan megnyerte a VB címet, azt mondta, hogy ezt ő soha többet nem tudja még egyszer végigcsinálni, és egy nappal később bejelentette a visszavonulását a Forma 1-től. És aztán Lewis Hamiltonnak gyakorlatilag teljesen könnyű dolga volt évről évre, de mondom még egyszer, ez látszik kívülről, elképesztő munkamorálja van Lewis Hamiltonnak, és erről Pete Bonington is mesélt, az a versenymérnök, aki még Michael Schumacherrel is dolgozott együtt, hogy a két pilótában volt valami közös, ami a munka moráljukat illeti, egész egyszerűen éjszakában nyúlóan beszélget arról a mérnökeivel Lewis Hamilton, hogy hogyan lehetne még egy tized másodpercet gyorsulni mondjuk a szingapúri városi pályán. Ez az, amit megint csak nagyon keveset látunk, és azt gondoljuk, hogy ő olyan tehetséges, hogy bármi beül, azonnal gyors lesz. Ez részben igaz, de ez már vajmi kevés a modernkori Forma 1-ben.
A hétszeres világbajnok Lewis Hamiltonról és a Forma 1 idei történéseiről beszélgetünk Szújó Zoltánnal. Ez a Lelátó, itt a Manna FM-en, maradjatok velünk, folytatjuk a beszélgetést hamarosan. Nagyjából sikerült megfejtenünk, hogy mitől ennyire zseniális pilóta Lewis Hamilton, hiszen a hetedik világbajnoki címét is megszerezte, és ezzel utolérte Michael Schumachert, aki szintén hétszeres világbajnoka a Forma 1-nek, és valóban nem is kell szerintem sem összehasonlítanunk őket, mégis óriási dolog azt gondolom, és ahogy beszéltünk is róla Szújó Zoltánnal, mert hogy ő a Lelátó ma esti vendége itt a Manna FM-en. Azt mondtuk az előbb ugye, hogy az, hogy Hamilton megszerezte ezt a hetedik világbajnoki címet, ez soha nem volt tervezhető, ezt nem lehetett előre kitalálni, de mégis megérdemli, és mindenképpen nagy dolog, amit ő véghez vitt. Mit hoz szerinted a jövő, Zoli? Mert hogy ugye lesz új csapat, hiszen az Aston Martin belép a Forma 1-be. Max Verstappen és a Red Bull minden évben hegyezi magát, hogy majd most ők oda teszik magukat és odaérhetnek. Daniel Ricciardo talán esélyes lehet arra, hogy meglepetéseket okozzon. Arról nem is beszélek, hogy Fernando Alonso is visszatér a Forma 1-be. Van-e reális esély arra szerinted, hogy ne legyen meg Lewis Hamiltonnak a 8. világbajnoki címe, hogy ne íródjon tovább ez a történet?
Bármi történhet, azért autóversenyről, automotorsportról beszélünk, ami azt jelenti, hogy egyrészt a technika ördöge bármikor közbeszólhat, illetve ne adj Isten egy akár nem súlyos kimenetű baleset, de mondjuk egy bokatörés is közbeszólhat, ahogyan mondjuk 1999-ben Michael Schumacher esetében közbeszólt ugye Silverstone-ban. De én azt gondolom, hogy gyökeresen nem fognak átalakulni az erőviszonyok, a Mercedes lesz az a csapat, amelyet le kell győzni 2021-ben is. Ahogy arról korábban már beszélgettünk, a szabályok érdemben nem változnak, sőt minimálisan fognak hozzányúlni az idei autókhoz. Egyébként ennek a hátterében elsősorban a költségcsökkentés van, tehát nem kell a csapatoknak dollármilliókat elkölteni a fejlesztésekre. Úgyhogy én azt hiszem, hogy minden esélye megvan Lewis Hamiltonnak arra, hogy megszerezze a 8. VB címet, és ismerve Hamiltont egyébként, ő biztosan fog találni motivációt ebben, hogy nem csak utolérni akarja Michael Schumachert, ez már megvan, megelőzte őt ugye a futamgyőzelmek számában, és beszélgetésünk pillanatában 94-jel áll, még ugye Michael Schumachernek sokáig megdönthetetlennek és utolérhetetlennek hit 91 futamgyőzelme van a Forma 1-es pályafutásából, de én azt gondolom, minden jel arra utal, hogy Lewis Hamilton simán megszerezheti a 8. világbajnoki címet, de ne legyen igazam, és legyen egy izgalmas 2021-es szezon. Ami az Aston Martint illeti, ugye a Racing Pointot vásárolják meg, és száll be a Forma 1-be az Aston Martin egy új brandként, egy új márkaként. Az már biztos, hogy egy safety cart valószínű majd hozni fog a rendszerbe, hiszen arról lehetett az elmúlt napokban olvasni, hogy a Mercedes a 90-es évek közepe óta a safety cart, a biztonsági autót szállító Mercedes mellé megérkezik az Aston Martin is, és felváltva fogják majd a biztonsági autót szállítani verseny hétvégéről verseny hétvégére. Azt is lehet sejteni, hogy British Racing Green, tehát brit verseny zöld lesz a színe ennek az autónak. Ugye a csapat hátterében az a Lawrence Stroll áll, aki a kanadai pilóta Lance Strollnak a multimilliómos édesapja, és ő vásárolta meg ennek a csapatnak az indulási jogait. Úgyhogy ez mindenképpen érdekes, de Sebastian Vettel szerintem sokat virágzását fogja élni. Majdnem biztos vagyok abban, hogy kikerülve ebből a nyomasztó Ferrari-s közegből egy felszabadult Sebastian Vettelt fogunk látni, és hát hogyha abból indulunk ki, hogy ez a Racing Point az nagyon hasonlít a Mercedesre, ugye az idei év egyik legnagyobb botrány sorozata az pont erről szólt, hogy a rózsaszín Mercedes, és hogy vajon meddig lehet legálisan másolni egy másik csapatnak a műszaki megoldásait. Tehát, hogyha abból indulunk ki, hogy ez az autó, ez zöldben is hasonlítani fog a Mercedesre, és ne feledjük, hogy a szíve is az lesz, tehát az erőforrás is egy Mercedes erőforrás lesz, akkor akár még meglepetéseket is okozhat Sebastian Vettel az Aston Martinnal. A Renault-ra érdemes lesz figyelni, hiszen Fernando Alonso érkezik majd a csapathoz, és a Renault egyre jobb formában van, ugye Daniel Ricciardo többször állt már idén dobogón, ez akár még érdekes eleme is lehet majd a 2021-es szezonnak, amely az utolsó lesz a Red Bull Honda házasságban, hiszen ugye a Honda korábban bejelentette, hogy egyéb megfontolásokból kiszállnak 2021 végén a Forma 1-ből, de a japán munkamorált, a japán mérnöki mentalitást ismerve ne legyenek kétségeink afelől, hogy a japán mérnökök úgy akarnak kiszállni, hogy még megnyernek egy világbajnoki címet, és bizony idén már voltak olyan megvillanásai Max Verstappennek és a Red Bullnak, amely alapján ki lehet jelenteni, hogy akár futamgyőzelemre, futamgyőzelmekre, és akár még világbajnoki címre esélyes csapatot is fogunk látni. A nagy kérdés a Red Bullnál inkább az, hogy mit kezdenek majd a második számú üléssel, hiszen Max Verstappen köré épült az egész csapat, de az jól látszik, hogy azt a nyomást azt szinte senki nem bírja elviselni, ami a Red Bullnál van Max Verstappen mellett, és bizony ahhoz, hogy egy csapat konstruktőri világbajnoki címet szerezzen, meg a pilótája egyéni világbajnoki címet, ahhoz az is kell, hogy legyen egy jó szárnysegédje az egyes számú pilótának, még akkor is, hogyha Valtteri Bottas mondjuk erre a szárnysegéd kifejezésre néhány évvel korábban megsértődött, amikor Toto Wolff nevezte így Valtteri Bottast, de az biztos, hogy tökéletes összhangban kell legyen a második számú pilóta, kimondva kimondatlanul, melyik csapatnál mi a szokás, a csapattal, illetve a másik versenyzővel, az egyes számú versenyzővel. Úgyhogy szerintem izgalmas szezont fogunk látni, nagyon hosszú lesz, 23 versenyt, sőt 24-et terveznek a 2021-es szezonban, éppen egészen friss információ olvastam, hogy az ausztráliai, a Melbourne-i szezonnyitóra most a szervezők 50 ezer néző beengedését tervezik. Na most ők már vagy tudnak valamit a koronavírus elleni vakcináról, vagy egészen jó a helyzet Melbourne-ben. Egyébként Ausztráliában ugye a déli féltekén vannak, ott most tombol a nyár, és ez mindenképpen segíti a koronavírus elleni védekezést. De az nagyon érdekes volt egyébként visszaugorva az idei szezon elejére, hiszen a mezőny ott volt Ausztráliában, amikor már minden hír a koronavírus pandémiáról, a világjárványról szólt, és nem is értették feltétlenül a csapatok, a pilóták, hogy ők mit keresnek ott. És Lewis Hamilton, akinek óriási hatása van a Forma 1-re, meg azon kívül még egy csomó más dologra, zeneipar, divatipar és így tovább, annyit mondott, hogy mi nem tehetünk semmit, de úgy tűnik, hogy the cash is king, tehát a készpénz az, ami egyedül uralkodik, és ez volt az a megszólalás, amikor hátraarcot fújt a Liberty Media, a Forma 1 kereskedelmi jogainak birtokosa, és azt mondták, hogy nem fogjuk megrendezni az ausztrál nagydíjat. De ez már történelem, úgyhogy 2021-ben szerintem talán egy hosszú, remélhetőleg olyan versenyekkel tarkított szezont fogunk látni, ahol már nézők is ülhetnek a lelátókon. És akkor, hogy legyen még egy magyar vonatkozása ennek a kis beszélgetésnek a Forma 1-ről, meg Lewis Hamiltonról, ugye nagyon sok rekordot átírt Hamilton, van még egyébként néhány rekord, amiben nem ő áll az élen, de a kedves hallgatók nem tudom, kitalálják-e, hogy melyik a legsikeresebb helyszíne Lewis Hamiltonnak, vagy a kedvenc pályája, ahol a legtöbb futamgyőzelmet érte el. Igen, nyert, ez a Hungaroring, 8 alkalommal volt képes Lewis Hamilton ezen az egészen különlegesen nehéz magyar versenypályán győznie. Ezt a rekordot egyébként Michael Schumacher tartotta eddig egyedül, ő Manicourt-ban, Franciaországban győzedelmeskedett 8 alkalommal, Hamilton pedig nálunk a Hungaroringen nyert ennyiszer.
Én nem vagyok egy munka megúszó típus, de az biztos, hogy a jövőben, hogyha a Forma 1-et választom témának, a számomra egy nagyon könnyű adás lesz, mert vagy Dávid Sándorral, vagy veled ugyan úgy kell beszélgetnem, hogy gyakorlatilag kérdeznem sem kell semmit, mert nagyon szépen elmondtok mindent. Dávid Sándor a Forma 1-ről nem, te viszont igen, úgyhogy veled fogok mindig beszélgetni majd a Forma 1-ről, ezt megígérem. Nagyon szépen köszönöm Szójó Zoltánnak, hogy ma este a lelátó vendége volt. Forma 1-es kommentátorunk, az autósport szakértője és az Innovációs és Technológiai Minisztérium autó- és motorsport tanácsadója vagy, és én azt gondolom, hogy nagyon hiteles a Forma 1 szempontjából. Köszönöm neked, hogy segítettél nekünk megérteni, mi történt az idei szezonban.
Nagyon szépen köszönöm az érdeklődést, és állok elébe, nyugodtan keres bármikor. Köszönöm szépen, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
Pole Position.